Gyakorlatilag az előző alkalommal megnéztük azt, hogy a piac hogyan működik. A Marshall-kereszt segítségével értelmeztük a változásokat, és most, igen, én rajtam már minden rajtam van, a karácsonyfa az irigylésre méltó hozzám képes, minden be van kapcsolva, próbálom, jó? Nem tudom, már három ellen van, már minden van, már én is úgy megyek. Na, tehát a fogyasztói magatartást kezdjük vizsgálni, és ha emlékszünk az előző alkalommal megbeszélt dolgokkal, a gazdasági szereplők különböző piacokon jelennek meg. Ezek a piacok egyrészt az árupiac, ahol a termékek, szolgáltatások adásvétele történik. Ezen a piacon a fogyasztó, mint vevő jelenik meg. Tehát vizsgáljuk majd ezt a vevői magatartást, hogyan alakítja ki a keresletét a termékekből, szolgáltatásokból. A másik piac, amin a fogyasztó megjelenik, az a termelési tényezők piaca, és megbeszéltük azt, hogy a termelési tényezők piacán a fogyasztónak erőforrásokat kell eladni, a tulajdonában lévő erőforrásokat, elsősorban a munkaerőt kell értékesíteni ahhoz, hogy jövedelemre tegyen szert, mert ebből a jövedelemből fog tudni vásárolni. Tehát az első ilyen nagy logikai blokk, amivel foglalkozunk mikroökonomiában, az, hogy megnézzük, hogy a fogyasztó hogyan viselkedik, hogyan dönt, hogyan határozza meg az árupiaci keresletét, illetve hogyan határozza meg a termelési tényezők piacának kínálatát. Itt, amikor ezeket a magatartásokat vizsgáljuk, néhány egyszerűsítő feltételezést teszünk a fogyasztóról. Ezek ahhoz kellenek, hogy elemezni tudjuk, valamit tudjunk mondani a döntéseiről. Ugye valóságban a gazdasági szereplők társadalmi közegben élnek, sok-sok hatás befolyásolja a döntéseket. Mi most az egyszerűség kedvéért első lépésben eltekintünk ezekről a kapcsolatokról, kölcsönös viszonyoktól, és azt fogjuk feltételezni, hogy a fogyasztó adott helyzetben döntéseit a fogyasztói kosarakra hozza. Ez a fogyasztói kosár a termékek különböző kombinációit jelenti, árukombinációk vannak benne, különböző árukból van benne bizonyos mennyiség. Biztos találkoztak már azzal a fogalommal, hogy mérik statisztikailag, hogy egy átlag magyar átlagos fogyasztó mennyit fogyaszt a különböző termékekből. Tehát ebben a fogyasztói kosárban benne van valamennyi kenyér, valamennyi tej, valamennyi szalámi, üdítőital, mit tudom én, energiafogyasztás, és így tovább. Mi ezekre a fogyasztói kosarakra fogunk figyelni. Az elemzés egyszerűsítése és a matematikai eszközrendszer egyszerűsítése érdekében kettő termékes fogyasztói kosarakat fogunk vizsgálni. Tehát amit vizsgálunk, elemzünk, abban mindig két termék lesz. Hogy a valósághoz egy kicsit közelebb jussunk, az egyik termék mindig az lesz, amit vizsgálunk, tehát például, ha azt nézzük, hogy a sörfogyasztás a tegnap este az egyetemi klubban hogyan alakult, ez lesz az egyik termék. Az összes többi termék, ami ebben a bizonyos fogyasztói kasárban van, az az úgynevezett összevont jószág lesz. Ilyenkor ez az összevont jószág egységnyi árral fog megjelenni, és majd az összevont jószágra költött jövedelem hányadot fogjuk ebből a szempontból vizsgálni. De először azt nézzük majd, hogy ezek a fogyasztói kosarak hogyan hasonlíthatók össze a szereplőknek, melyek azok, amelyek megvásárolhatók. Azt fogjuk feltételezni a fogyasztónkról, hogy a célja, amikor a döntéseit meghozza, az, hogy a szükségletkielégítést maximalizálja. Tehát minél magasabb szinten elégítse ki a felmerült igényeit, szükségleteit. Ehhez különböző korlátokat kell figyelembe venni. Ilyen korlát természetesen, ahogy beszéltünk a múlt alkalommal a keresleti oldalnál, például az elkölthető jövedelmünk, az, hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek, ilyen korlát lehet az idő, mint fogyasztó is beleütközünk abba a korlátba, hogy nem áll tetszőleges mennyiségű idő rendelkezésünkre, hogy a különböző alternatívákat értékeljük, és a legjobbat kiválasszuk. Vagy például ilyen korlátok lesznek, amivel majd nem foglalkozunk, de például ezek a társadalmi szokások, normák, amik bizonyos keretek között előírják nekünk, hogy mit kell megvennünk. Tehát mi az, ami nem von maga után ilyen rossz szallást, akár családon, akár kisebb-nagyobb közösségeken belül. Mi itt elsősorban a mai alkalommal a jövedelem és az árakat, árarányokat fogjuk majd figyelembe venni, mint korlátozó tényező. Tehát akkor, amikor a fogyasztói magatartást vizsgáljuk, akkor gyakorlatilag a fogyasztót kezdjük el nézni, mégpedig abból a szempontból, hogy a fogyasztónknak a célja tehát ez a szükséglet kielégítés maximalizálása, ez a korlátozó tényező lesz az árak, illetve a jövedelem, és azt nézzük majd meg, hogy ilyen korlátok mellett melyik jószágkosár lesz az, ami számára a lehető legmagasabb szükségletkielégítést teszi lehetővé. Az elemzésnél felhasználjuk az úgynevezett közömbösségi teret. Ebben a közömbösségi térben, ez a közömbösségi tér a jól ismert koordináta rendszer két pozitív része. A vízszintes tengelyre tesszük az egyik terméket, ezt jelölhetjük úgy, hogy X vagy ott a fönti ábrán X1-jel, a tankönyv X1-jel, a példatár X-el jelöli, tehát itt vannak némi ilyen jelölésbeli eltérések, gondolom nem okoz különösebb problémát. A másik tengely pedig, másik tengelyen a másik termék, az Y termék. Általában, ha az elemzéseknek a gyakorlati részét nézem, akkor az Y termék szokott lenni az összevont jószág. Tehát ami minden más, mint ami az X. Na most itt a két tengely által zárt terület bármelyik pontja, például ez az A pont, kijelöl nekünk egy jószágkosarat. Ebben az A jószágkosárban az X termékből XA mennyiség szerepel, és az Y termékből pedig YA mennyiség van. Bárhova leteszem a krétámat, akárhol bejelölök egy pontot, ugyanígy kapok egy jószágkosarat, amiben például a B-be jelöltel XB mennyiség van, az X termékből, illetve az Y termékből YB mennyiség. Tehát végtelen sok ilyen jószágkosarat tudok bejelölni ebbe a két tengely által zárt területre. Na most az első kérdésünk az lesz, amit megvizsgálunk, hogy elvileg a szóba jöhető jószágkosarak halmaza közül melyek azok, amelyek a fogyasztók számára megvásárolhatók. Tehát a megvásárolható dolgokat keressük először. Ugye ahhoz, hogy a megvásárolható jószágkosarakat megkapjuk, az árakat és a jövedelmeket vesszük figyelembe. Például legyen mondjuk a fogyasztói jövedelmünk, nem tudom mennyi, legyen 2000 forint. Tegyük fel, hogy ennyi a napi elkölthető jövedelmünk, és legyen az X termék mondjuk valamilyen szendvics, és az X terméknek az ára, ezt jelöljük PX-el, legyen 200, és az Y termék pedig legyen üdítőital, ez most már nem is látszik, tehát legyen, tehát a jövedelmem 2000, az X termék ára 200, ami a szendvics, és mondjuk az üdítő ára legyen 250 forint. Ezek lesznek a korlátok, amelyek számunkra az elvileg megvásárolható jószágok halmazát meghatározza. Ugye a jövedelmemet erre a két termékre fogom tudni költeni, tehát a megvásárolható jószágkosarak halmazát úgy tudom fölírni, hogy egyrészt veszem a szendvics árát, ami 200 forint, szorzom a szendvics megvásárolható mennyiségével, plusz veszem az üdítő árát, szorzom az üdítő megvásárolható mennyiségével, és ennek a két résznek, ugye ez a szendvics vásárlására fordított rész, ez az üdítőital vásárlására fordított jövedelem rész, ennek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenni, mint a jövedelmem, ami most 2000, tehát ide a 2000-et írhatom. Ezzel gyakorlatilag megadom azt, ezzel az úgynevezett költségvetési korláttal, megadom azoknak a jószágkosaraknak a halmazát, amelyek adott ár és jövedelem mellett megvásárolhatók. Ezeket például berajzolom, tehát most a számoktól eltekintve berajzolok egy ilyen költségvetési korlátot, egy ilyen egyenessel elválasztom azokat a halmazokat, amelyek megvásárolható, azoktól a halmazoktól, amelyek nem vásárolhatók meg. Például itt a, mondjuk ez a C pont, ez egy olyan jószágkosarat fog jelenteni, ami adott ár és jövedelem mellett megvásárolható, úgy, hogy a jövedelmünkből még maradni fog. Ami az egyenesen van, például ez az A jószágkosár, ez olyan jószágkosár, amit adott jövedelem és árak mellett meg tudok venni úgy, hogy a jövedelmemet teljes egészében elköltöm. És hogyha ide bejelölök egy D jószágkosarat, ugye ez is valamennyi XY mennyiséget jelent, ez egy olyan jószágkosár lesz, ami adott jövedelem korlát mellett nem megvásárolható. Tehát minket, amikor a fogyasztói magatartást vizsgáljuk, gyakorlatilag a jószágkosaraknak ez a halmaza fog érdekelni, amelyek adott ár és jövedelem mellett megvásárolhatók. Ezt az egyenest úgy hívjuk, hogy költségvetési egyenes. Tehát ez az egyenes a költségvetési egyenes. És ez a költségvetési egyenes azon jószág kombinációk halmazát jelenti, amely adott jövedelem és árarányok mellett a jövedelem teljes elköltésével megvásárolhatók. Ezt a költségvetési egyenest úgy írhatom fel, hogy a jövedelem az egyenlő az X termék vásárlására fordított jövedelemrész plusz az Y termék vásárlására fordított jövedelemrész. Ugye itt az ábrán ez a sötétített terület a megvásárolható halmaz, és nekünk érdekes ennek a határa, tehát hogy meddig mehetünk el majd a fogyasztói választásnál. Na most a költségvetési egyenest, hogyha átrendezzük Y-ra, akkor egy érdekes, illetve hasznos információkat nyerhetünk belőle. Ha átrendezzük Y-ra, akkor azt fogjuk kapni, hogy M per Y mínusz PX, M per PY, mínusz px per py szorozva x-szel. Itt az első tag, ez azt fogja jelenteni, hogyha az összes jövedelmemet y termék vásárlására fordítom, akkor maximum mennyi y terméket tudok megvenni. Tehát ilyenkor x-ből nem veszek, csak y-ból, és ez határozza meg a költségvetési egyenesünknek a függőleges tengelymetszetét. Tehát ez a függőleges tengelymetszet úgy határozható meg, hogy M per PY, és közgazdasági tartalma még egyszer az, hogy a jövedelmemet csak Y termékre fordítva, mennyi Y terméket tudok megvásárolni. Ha visszalépünk egy pillanatra a megadott adatokra, a jövedelmünk 2000, az Y termék ára 250, tehát hogyha ezt most számszerűen akarom ábrázolni, ezt a költségvetési egyenest, tehát itt van az üdítő, itt a szendvics, akkor azt fogjuk látni, hogy ha az összes jövedelmemet csak üdítőre költök, mennyi üdítőt tudok vásárolni? Ugye 2000 per 250 az 8, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez lesz a függőleges tengelymetszet. Ugyanilyen logikával meghatározhatjuk a vízszintes tengelymetszetet. A vízszintes tengelymetszet azt fogja nekünk mutatni, hogyha az összes jövedelmemet X termékre, jelen esetben szendvics vásárlására költöm, akkor mennyi szendvicset tudok megvenni? Ugye 2000 per 200 az 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát ez lesz a függőleges tengelymetszetem. A két pontot összekötve egy negatív meredekségű egyenessel kapom a költségvetési egyenesemet. Ennek a költségvetési egyenesnek a meredekségét ebből tudom meghatározni, tehát ez a második tag azt mutatja meg, hogy milyen a költségvetési egyenesünk meredeksége. A mínusz előjelnek a közgazdasági tartalma az, hogy szűkösség lép fel, hiszen adott jövedelem korlát mellett csak akkor tudom növelni valamelyik termék vásárlását, ha a másikról lemondok. Tehát például, hogyha mondjuk ebben az A pontban vagyok, és elmozdulok egy B pontba, akkor az történik, hogy csökken a fogyasztásnál a megvásárolt Y termék mennyisége, van egy delta Y, ezt annak érdekében tettük meg, hogy a fogyasztásunkban növelni tudjuk az X mennyiségét. Tehát ezek az árarányok megegyeznek a delta Y per delta X arányjal. Ezt abszolút értékbe tesszük, az előjelet itt már a továbbiakban nem vizsgáljuk, mert tudjuk, hogy adott jövedelem korlát mellett ez egy negatív érték lesz szükségszerűen. Tehát ez a delta Y per delta X megegyezik a termékek árarányával. Ez az árarány egy csere arány tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy a piaci értékítélet alapján, ha a fogyasztó egy egységgel akarja növelni az X elfogyasztott mennyiségét, mennyi Y-ról kell lemondani, hogy ugyanazon a jövedelem szinten maradjon. Na most nézzük meg, hogy milyen változások következnek be akkor, hogyha a fogyasztó jövedelme, illetve a termék ára változik. Tehát vizsgáljuk meg az ár és jövedelem változás hatását. Nézzük meg először azt, hogy a termék ára megváltozik. Ha változatlan jövedelem mellett a termék ára megváltozik, például mondjuk a szendvics ára kétszeresére nő, akkor milyen változás várható? Ugye a tengelymetszet biztosan meg fog változni, hiszen a 2000 forintomból már nem tudom a korábbi mennyiséget megvásárolni, tehát itt az új termék ár az 400 lesz. Ez azt jelenti, hogy az X termékből már csak 5-öt tudok megvenni, tehát befele húzódik a költségvetési egyenesem, és nézzük meg, hogy meredeksége meg fog nőni. Tehát ez lesz az új költségvetési egyenes. Ha megnézzük, akkor ez azt jelenti, hogy a választási halmazunk leszűkül. Eredetileg ezt a fehér költségvetési egyenes alatti terület jelzi nekem a megvásárolható jószágok halmazát, az áremelkedés után már csak ezek közül választhatok. Ilyenkor tehát szűkül a választási lehetősége. Itt érdemes megkülönböztetnünk a nominál jövedelmet a reál jövedelemtől. A nominál jövedelem az egy pénzösszeget jelent. Például, hogyha 2000 forint a zseppénzünk, akkor ez egy nominál jövedelem. A reál jövedelem ennek a nominál jövedelemnek a vásárló értékét jelenti, vagyis mennyi terméket, szolgáltatást tudok érte vásárolni. Itt az történik, hogy változatlan nominál jövedelem mellett, a 2000 forint mellett, az árváltozás miatt csökken a reál jövedelmem, mert kevesebb jószághalmaz tudok megvenni, kevesebb jószág mennyiségeket tudok megvenni az ár növekedése miatt. Természetesen, hogyha az X termék ára csökken, mondjuk véletlenül 100 forintért kezdik adni ezt a szendvicset, akkor a költségvetési halmazom kitágul, tehát például akkor így fog kinézni az új költségvetési egyenes, és ilyenkor nő a választási lehetőség. Itt az elemzéseknél a múltkor ezt mondtam, hogy alkalmazzuk az úgynevezett ceteris paribus elvet, ami azt jelenti, hogy minden egyéb változatlan. Tehát például a fogyasztói döntésre egyidejűleg sok tényező hat. Ahhoz, hogy egy-egy tényező hatását vizsgálni, értelmezni tudjuk, és meg tudjuk mondani, hogy mi lesz az eredmény, ahhoz azt csináljuk, hogy ezt az egyet változtatjuk, és az összes többit változatlanul hagyjuk. Tehát ez a ceteris paribus azt jelenti, hogy minden egyéb változatlan, csak az egyik tényező, amit éppen vizsgálunk, aminek a hatását nézzük, azt változtatjuk meg. Na most a másik dolog, ami a költségvetési egyenesnek az elhelyezkedését módosíthatja, az az, hogy mekkora a jövedelem áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha a fogyasztó jövedelme nő, nézzük meg, hogy akkor felfele fog tolódni párhuzamosan a költségvetési egyenes változatlan árak mellett. Tehát például, hogyha eredetileg az volt, hogy meg tudtam venni 8 egységet, illetve 10 egységet a termékekből, és most a jövedelmem egy ezressel nő, akkor ez, most nem számolom ki a tengelymetszeteket, de akkor így felfele fog eltolódni, és az a halmaz, amivel ilyenkor mi van? Tehát az a halmaz, amivel bővül a választási lehetőségem, ez a rész lesz. Még ezt nem dugtam be. Tehát abban az esetben, ha nominál jövedelem változik, akkor bővül a választási halmazunk, abban az esetben pedig, amikor a nominál jövedelem csökken, annak az lesz a következménye, hogy a... Lát valaki egy ilyet? Hol? Ott. Köszönöm. Tehát annak az lesz a következménye, hogy a jövedelem csökkenése miatt befele húzódik a... A költségvetési egyenesünk. Most próbáljuk meg végig gondolni. Hogy előfordulhat-e a költségvetési egyenesnek, tehát ez az eredeti költségvetési egyenesünk, és előfordulhat-e egy ilyen elmozdulása úgy, hogy a nominál jövedelmünk nem fog megváltozni. Ugye a végig gondoljuk, hogy mi határozza meg a költségvetési egyenesünk meredekségét, akkor előfordulhat az például, hogyha mind a két termék ugyanolyan, mind a két termék ára ugyanolyan arányba és irányba változik, akkor változatlan nominál jövedelem mellett is nő a megvásárolható jószág halmaz. Tehát ha ide elmozdulunk, akkor az fog történni, hogy mind a két termék ára mondjuk 10%-kal csökkent, emiatt a választási halmazunk kitágul. Tehát itt a költségvetési egyenesek segítségével tudjuk ábrázolni azt, hogy a fogyasztónk mely jószág kombinációk közül választhatna. A költségvetési egyenes segítségével értelmezhetjük azt is, hogy a különböző gazdaságpolitikai eszközök hogyan befolyásolják a háztartásoknak a választási lehetőségét. Itt azok az eszközök, amik rendelkezésre állnak, azok az adók, a támogatások, illetve az úgynevezett adagolás. Nézzük először meg az adókat. Az adó tulajdonképpen közgazdaságilag egy egyoldalú jövedelem áramlás jelent a gazdasági szereplőktől az állam felé. Ha például az adót T-vel jelöljük, akkor előfordulhat, hogy egyösszegű adót szednek be tőlünk, tehát például, mit tudom én, kell egy gépkocsi adót fizetnünk. Ez azt jelenti, hogy a háztartásnak az elkölthető jövedelme csökken, emiatt a költségvetési korlát befele fog elmozdulni. Tehát lehet ez az adó egyösszegű. Ebben az esetben a költségvetési korlátunk befele fog párhuzamosan elmozdulni, tehát ez az eredeti, és az adó összegének megfelelően erre lefele, vagy befele elhúzódik ez a költségvetési egyenes, csökken a választási halmaz. Az adó lehet olyan formában is kivetve, hogy minden termék árának árát növeljük az adó összegével, tehát ahány darab terméket megveszek, annyiszor fizetek valamilyen összegű adót. Biztos látták mostanában azt, hogy hát legalábbis én, amikor így hétvégén megyek bevásárolni, akkor az üdítőitaloknál, a sörnél, a bornál is van biztos, de azt nem nagyon szoktam nézegetni, az ár cédulánál, amit aláraknak, oda van írva, hogy valamilyen környezetvédelmi adót, ilyen palack adót, vagy nem tudom, mit kell fizetni. Nem emlékszem már az összegre, de ilyen 1-2 forintos összeg, majd nézzék meg, hogy minden üveg után kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy mennyiségi adót rónak ki. Ez a mennyiségi adó tehát úgy néz ki, hogy az az ár, amit nekem fizetni kell, ezt jelöljük P1-jel, ez áll az eredeti árból, plusz hozzáadódik az adónak az összege. Tehát például egy 2 forintos adót rónak ki, mondjuk az üveg után, a műanyag üvegek után, akkor az az ár, amit nekem fizetni kell, az 2 forinttal magasabb lesz. Tehát ilyenkor a költségvetési egyenesen meredeksége fog megváltozni, Ugye itt az X-tengerre tesszük azt a terméket, amire ezt az adót kifizetik, vagy kivetik, és ekkor a költségvetési egyenes befele fordul el, a meredeksége változik, ez a rész kiesik a választási halmazból. A harmadik lehetőség az úgynevezett értékadó. Az értékadónak az a jellemzője, hogy százalékos formába határozzák meg, ilyen például az általános forgalmi adó, tudjuk, hogy a termékek döntő többségére 25%-os általános forgalmi adót kell fizetnünk. Ilyenkor értékadóról beszélünk tehát, és az értékadónál a fizetendő ár úgy alakul ki, hogy 1 plusz ez a százalékos forma szorozva az árral. Gyakorlatilag ez is a termék árát emeli, ennek megfelelően a költségvetési egyenes meredekségét fogja növelni. Tehát itt ez a három lehetőség alakult ki a gyakorlatban. Látjuk, hogy a különböző megoldások más-más módon alakítják, változtatják a fogyasztó választási lehetőségét. Az adóval ellentétes állami szabályozó eszköz a támogatás. A támogatás szintén egy egyoldalú jövedelemáramlást jelent, általában ugye az államtól, a kormányzattól, a gazdasági szereplők felé. Itt is megkülönböztethetünk egyösszegű támogatást, ilyenek például a családi pótlékok, ami egy összegbe érkezik a családhoz. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési egyenesünk ilyenkor kifele tolódik, tehát nem befele, hanem kifele tolódik az egyösszegű támogatások hatására, ezzel bővül a választási lehetőségünk. Lehet olyan ez a támogatási forma, amikor az ár egy részét kifizetik támogatásban, ilyenkor az általunk fizetendő ár csökkenni fog számunkra, a különbözetet ez a támogatás, mennyiségi támogatás fogja meghatározni, és ezt a támogatást százalékban is meghatározhatjuk. Mind a két esetben az történik, hogy a költségvetési egyenesünk laposabb lesz, mert a fogyasztó azt fogja ilyenkor érzékelni, hogy a támogatás miatt alacsonyabb áron kapja az adott terméket. Gondoljunk például a gázár támogatásra, ami most ugye forgalomban van, gyakorlati életben használják. Tehát itt az állam ezekkel az eszközökkel módosíthatja egy-egy háztartásnak a választási lehetőségét, a lehetséges fogyasztói kosaraknak a halmazát. A következő eszköz az egy érdekes eszköz, azt úgy hívják, hogy adagolás. Az adagolásnál tulajdonképpen az történik, hogy az állam valamilyen ok miatt, a kormányzat valamilyen célból korlátozza az valamelyik termékből az elfogyasztható mennyiséget, maximalizálja. Itt az ábrán például a havi húsfogyasztás szerepel, tehát előfordulhatnak olyan hiányhelyzetek a gazdaságban, amikor valamilyen termék maximális fogyasztási lehetőségét meghatározzák. Itt a példában ez az van, hogy a havi húsfogyasztás maximum 5 kg lehet. Az árarányok meg a rendelkezésre álló jövedelem meghatározza a költségvetés helyzetét. Annak a fogyasztónak, akinek a költségvetését felrajzoltam ide, annak elvileg a jövedelme és az árarány több fogyasztás, húsfogyasztás tenne lehetővé. De mivel az állam beavatkozik ebbe a folyamatba, maximálja az elfogyasztható mennyiséget, ezért a megvásárolható jószághalmazok köre leszűkül, a világosan hagyott halmaz az nem vásárolható meg a korlátozások miatt. Tehát csak a szürkével jelzett terület jelenti most a döntési halmazt, ezek közül kell a fogyasztónak kiválasztani, hogy végül is melyiket fogja megvásárolni. Az adagolásnak van egy másik lehetősége is, amikor nem mennyiségileg mondják meg, hanem az történik, hogy egy bizonyos mennyiség után magasabb áron vásárolhatom meg a terméket. Tehát itt például a húsnál 5 kg-ig alacsonyabb áron kapom meg, és 5 kg után magasabb árat kell fizetni a húsért. Ez abban jelenik meg, hogy a költségvetési egyenesnek van egy töréspontja ennél az 5 kg-os mennyiségnél, és a töréspont előtti szakasz nézzük meg laposabb, mivel a hús ára alacsonyabb, a töréspont után a költségvetési egyenes meredeksége megnő, mivel megnőtt a hús ára, ezért az árarányok növekedtek, tehát a lehetséges költségvetési egyenesnek a vízszintes tengely metszete befele húzódott el. Tehát az államnak van egy ilyen lehetősége még, ez az adagolás arra, hogy a fogyasztói döntéseket befolyásolja. Most az eddigiekben láttuk azt, hogy a fogyasztónak hogyan írhatjuk le a választási halmazát. A következő kérdés az az, amit meg kell vizsgálnunk, hogy az elvileg megvásárolható jószághalmazok közül melyiket fogja megvenni. Tehát mi lesz az, ami számára a lehető legmagasabb szükségletkielégítést tesz lehetővé. Ehhez vizsgálnunk kell a fogyasztó hasznosságát. Ugye azt mondtuk, hogy a fogyasztó célja a szükségletkielégítés maximalizálása. Amikor elfogyaszt egy terméket, akkor a szükségleteit valamilyen mértékben kielégíti. Tulajdonképpen a termékeknek ez a képessége, hogy szükségletet elégít ki, ez a hasznosság. Tehát a hasznosság alatt a termékek szükségletkielégítő képességét értjük. Itt a közgazdasági elméletekben a hasznosság fogalmának kétféle megközelítésével találkozhatunk. Mind a kettővel még a mai napig is találkozhatunk, az elméleti modellekben használják ezeket a kategóriákat. Az egyik megközelítés az úgynevezett kardinális megközelítés. Ebben az értelmezésben a fogyasztóról azt feltételezzük, hogy mérni tudja a hasznosságot, tehát azt, ha valamilyen jószágkosarat vagy termékmennyiséget elfogyaszt, ez számára mekkora szükségletkielégítést tesz lehetővé. Tehát például, hogyha elfogyasztom azt a bizonyos szendvicset az üdítőitallal, akkor meg tudom mondani, hogy tegyük fel, ez 100 egységnyi szükségletkielégítést tett lehetővé. Ugye ez a feltételezés elég messze van a valóságtól, mert nehéz ezt mérni, nem is igen tudjuk, becsülni tudjuk, hogy ez jobb vagy nem jobb, de hogy mennyivel jobb, azokat már nem lehet megmondani. Ezért alakult ki az elmélet fejlődése során a másik megközelítés, az úgynevezett ordinális hasznosság elmélet. Ennek az elméletnek enyhébb feltevése van a fogyasztóról. Azt feltételezzük a fogyasztóról, hogy a fogyasztó a jószág kosarakról meg tudja állapítani azt, hogy melyik a jobb neki, és melyik kevésbé jó. Tehát nem kell, hogy mérje a hasznosság szintet, csak azt feltételezzük róla, hogy képes sorba rendezni a jószág kosarakat, és a sorba rendezés eredményeként meg tudja mondani, hogy melyik neki a legjobb. Ugye ilyesmit azért úgy nagyjából fel tudunk, vagy el tudunk képzelni magunkról is, hogy ha van választási lehetőségünk, akkor az esetek többségében meg tudjuk mondani, hogy mi melyiket szeretnénk. Mondjuk, ha elénk raknának most egy Mercedes-t, meg egy Trabantot, akkor tudnánk, hogy melyiket szeretnénk inkább. Biztos van olyan, aki a Trabantot, de a többség biztosan a Mercedes után nyúlna. Tehát itt ez a sorba rendezés az, amit feltételezünk. Mi ezt az ordinális elemzést fogjuk használni. Mind a két megközelítésben használjuk az elemzés eszközeként az úgynevezett hasznossági függvényt. A hasznossági függvénynél különböző jószágkosarakat vizsgálunk meg a segítségével, a hasznossági függvény segítségével, és ezeket a jószágkosarakat rendezzük sorba a hasznossági függvény segítségével. Tehát itt a fogyasztó preferencia rendezését írjuk le ennek a függvénynek a segítségével matematikai úton. A hasznossági függvénynek az általános alakját látjuk, az U a hasznosságot jelenti, a szükségletkielégítés mértékét, és az X1, X2 és így tovább, ez pedig a jószág kosárban lévő termékeket tartalmazza. A kardinális megközelítésben az U értéke azt fejezi ki, hogy milyen mértékben elégítettük ki a szükségletet. Tehát mondjuk, ha U 200, akkor ez azt jelenti, hogy a jószág kosarat elfogyasztva 200 egységnyi haszonhoz jutottunk. Az ordinális megközelítésben az U értéke akkor jelent valamit, ha a két különböző jószág kosárra kiszámolom és összehasonlítom. Az a jószág kosár lesz jobb, ahol ez az U érték magasabb. Tehát itt matematikai eszközökkel próbáljuk a fogyasztó preferenciáit vizsgálni, leírni, elemezni. Na most ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, a fogyasztókkal kapcsolatban feltételezzük azt, hogy a preferencia rendezéseket, tehát ezt a sorba rendezést, meg tudja tenni a fogyasztó, és a különböző jószágkosarakat össze tudja hasonlítani, és a jószágkosarak összehasonlítása során preferenciákat tud felállítani. Itt a preferenciák a következők. Tegyük hogy a két jószágkosár, az A és B jószágkosár, mind a kettőben XY termék szerepel valamilyen mennyiségben, és hogyha a fogyasztó olyan preferenciát tud felállítani az összehasonlítás során, hogy az A jószágkosár preferált a B jószágkosárral szembe, ez azt fogja jelenteni közgazdaságilag, hogy minden olyan helyzetben, amikor a fogyasztó az A és a B kosár közül választhat, biztos, hogy az A kosarat fogja választani. Ilyenkor szigorúan preferált jószágkosárról beszélünk, tehát az A jószágkosár szigorúan preferált a B-hez képest. Tehát mindig át fog választani, ha a kettő megvásárolható. Értelmezhetjük a gyengén preferált relációt, ez azt jelenti, hogy ilyenkor az A jószágkosár legalább olyan jó, mint a B, de lehet jobb is. Ez egy kicsit enyhébb megfogalmazás, mert ebből az következik, hogyha a két jószágkosarat választhatja, meg tudja venni például, akkor nem biztos, hogy a B-t fogja venni, vagy nem biztos, hogy az A-t fogja venni, lehetnek olyan helyzetek is, amikor a B-t, mert az A és a B bizonyos esetekben azonos hasznossági szintet jelent. És a harmadik reláció, amit fölírunk, az az, hogy az A jószágkosár közömbös a B jószágkosárral szembe. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó számára az A jószágkosár ugyanolyan mértékben elégíti ki a szükségleteit, mint a B jószágkosár. Tehát amikor választási lehetőség van, számára mindegy, hogy az A-t vagy a B-t veszi meg, mert mind a két jószágkosár ugyanolyan mértékben elégíti ki a szükségleteit. Ezeket a preferenciai relációkat használjuk fel a fogyasztói magatartás leírásához, és ahhoz, hogy ezeket a matematikai eszközöket, például a hasznossági függvényeket alkalmazni tudjuk, axiomákat kell megfogalmazni. Az axiomákat a természettudomány területéről vettük át, hasonló jelleggel, tehát állítjuk, de nem bizonyítjuk ezeket az axiomákat. Három ilyen alapaxióma van, a teljesség, a reflexivitás és a tranzitivitás. A teljesség axiomája azt jelenti, hogy feltételezzük a fogyasztóról, hogy az elvileg lehetséges összes jószágkosarat páronként össze tudja hasonlítani, és ezek közül a relációk közül valamelyiket fel tudja állítani. Tehát minden jószágkosarat páronként össze tud hasonlítani, azt jelenti, tehát bármi, ami lehetséges számára. A reflexivitás axiomája az azt feltételezi a fogyasztóról, hogy nem fordulhat vele elő az, hogy valamilyen jószágkosarat preferál másikhoz képest, és a következő döntésnél összehasonlításnál egy jószágkosarat önmagához képest preferáltnak nyilvánít. Tehát, ha nagyon leegyszerűsítve azt mondom, akkor ez azt jelenti, hogy nem változnak a preferenciái, tehát nem fordulhat vele elő az, hogy összekeverei. Például mondjuk én nem vagyok egy mikroökonomiai szereplő, amit elemzünk, mert rám nem mindig igaz ez, hogyha fagylaltot vásárolok. Biztos más is volt már ilyen helyzetben. A fagylaltosnál, ha van 25 féle fagylalt, akkor elég nehéz ezeket a preferenciákat felállítani, és van, amikor ilyenkor megsértem. Tehát, hogy valamit önmagával képes már a hatodik összehasonlításnál, amit egyszer már elvetettem, utána mégis azt fogom választani. A harmadik, a legegyszerűbb axióma, a legérthetőbb, ez azt jelenti, hogy ha a választásom során az A jószágkosarat preferálom a B-vel szembe, és a B jószágkosarat preferálom a C-vel szembe, ebből annak kell következnie, hogy az A jószágkosár preferált a C jószágkosárral szemben. Tehát mit tudom én, ha a csoki fagyit jobbnak ítélem, preferáltnak ítélem a vaníliafagyival szembe, a vaníliát a citromfagyival szembe, akkor ez azt jelenti, hogy nekem, mint racionális fogyasztónak a csoki jobb, mint a citrom. Na, ez nem mindig igaz. De ez csak nálam van biztos. Na most a mikroökonomiai jellemzésekben olyan fogyasztókkal foglalkozunk, akikre ezek a feltevések, legalábbis ebben a neoklasszikus mikroökonomiában, akikre ezek a feltevések igazak. Ezen kívül az elemzés érdekében még két dolgot feltételezünk, illetve többet is, de kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy azt feltételezzük, hogy érvényesül a dominancia elve a fogyasztói választásban. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó azokat a fogyasztói kosarakat preferálja, amelyekben legalább az egyik termékből több van a másik fogyasztói kosárhoz képest. Tehát nekem, hogyha fagyit eszek, nekem jobb az olyan fagyi, amiben legalább egy gombóccal több van, mint a másik lehetőség. Tehát ez a dominancia elve, hogy a több az jobb. Tehát legalább az egyik termékből több van, annak magasabb hasznosság értéket tulajdonítunk, nagyobb szükséglet kielégítést tesz lehetővé. Feltételezzük a folytonosság érvényesülését, ez azt jelenti majd, vagy azért kell nekünk, hogy végtelen kis egységek változását értelmezni tudjuk a fogyasztás során. Tehát összegezve azokat a fogyasztókat nézzük, vizsgáljuk, akikre ezek az alapelvek, feltételek igazak lesznek. Na most nézzük meg, hogy hogyan tudjuk használni ezeket az elemzéseket. Ugye itt megpróbálunk valamilyen képet kapni a fogyasztói preferenciákról. Kiindulunk ebből a közömbösségi térből, amiből az előbb is, és ugyanúgy bejelölünk egy terméket, ott az ábrán ez az A termék. Ugye, ha a dominancia elve érvényesül, akkor az azt jelenti, hogy az A jószágkosárhoz képest a biztosan preferált jószágkosarak vagy ezen a vonalon jelennek meg, hiszen ha erre mozdulunk el, ez azt jelenti, hogy Y termékből ugyanannyit fogyasztok, de X termékből egyre több termék kerül a fogyasztói kosárba, tehát ha elfogyasztom, egyre magasabb szükséglet kielégítés válik lehetővé. Ha erre fele mozdulok el, ez egy egyenes vonal, ez azt jelenti, hogy most X termékemből ugyanannyi van, viszont az Y termék elfogyasztható mennyisége fog nőni, tehát ezek a jószág kosarak is biztosan preferáltak nekem. Ha erre befele mozdulok el, itt bármelyik pont azt jelenti, hogy mind az X termékből, mind az Y termékből többet fogyaszthatok. Vagyis ez azt jelenti, hogy itt a két egyenes által zárt terület, beleértve az egyeneseket, a preferált jószág kosarakat jelenti. Ugyanilyen logika alapján meg tudjuk mondani, hogy az A jószág kosárhoz képest diszpreferált ez a halmaz, ami itt van. Tehát itt az ábrán a világosabb kékkel jelölt terület jelenti azokat a jószág kosarakat, amelyek A-hoz képest diszpreferáltak, tehát rosszabbak, mert legalább az egyik termékből, de lehet, hogy mind a két termékből kevesebbet tartalmaz, tehát nem tud olyan szükségletkielégítést lehetővé tenni, mint A. Na most, ha az elemzésünket tovább finomítjuk, ehhez különböző módszerek állnak rendelkezésre, ezzel most nem foglalkozunk, de ha valaki később még foglalkozik mikroökonomiai tanulmányokkal, akkor biztos, hogy találkozik az úgynevezett kinyilvánított preferencia eljárás eszközével. Ennek segítségével le tudjuk szűkíteni azokat a halmazokat, amelyek a fogyasztó számára ugyanolyan szükséglet kielégítést tesz lehetővé, tehát a megfigyelhető fogyasztói vásárlások alapján meg tudjuk mondani, hogy melyek azok a jószág kosarak, amelyek a fogyasztó számára egy ugyanolyan szükséglet kielégítést tesz lehetővé, és ezt a görbét, amit itt kapunk, közömbösségi görbének nevezzük. A közömbösségi görbéről azt tudjuk elmondani, hogy ez azon jószág kombinációknak a halmaza ebben a közömbösségi térben, amelyeket, ha elfogyaszt a fogyasztó, ugyanolyan mértékű szükségletkielégítést érhető el. A közömbösségi görbéket, hogyha nézzük, egy-egy ilyen közömbösségi térben végtelen sok közömbösségi görbe berajzolható, és az az érdekessége, hogy minél messzebb vagyunk az origótól, tehát ahogy haladunk erre, úgy a hasznossági szint egyre magasabb, tehát az U3-as közömbösségi görbén lévő bármelyik jószág kombináció magasabb szükségletkielégítést tesz lehetővé, mint mondjuk az U0-ra jelölt közömbösségi görbén. A közömbösségi görbéknél ez az alakja, amit most felrajzoltam, ezeket úgy hívjuk, hogy jól viselkedő közömbösségi görbék. A következő héten foglalkozunk majd ilyen speciális alakú közömbösségi görbékkel. Ma ezt nézzük, a jól viselkedőket. Ezekre a jól viselkedő közömbösségi görbékre az a jellemző, hogy negatív meredekségűek. Ez a negatív meredekség azt jelenti, hogy például, ha megnézzük ezt az A pontot, meg mondjuk megnézzük ezt a B pontot, akkor azt látjuk, hogy a negatív meredekség mögött az a tartalom húzódik meg, hogy át tudom rendezni a fogyasztási szerkezetemet úgy, hogy több, valamelyik termékből többet fogyasztok, ennek érdekében a másikból csökkenteni kell a fogyasztást, hogy a hasznossági szint ne változzon. Tehát helyettesíti a fogyasztásba valamilyen mértékben ez a két termék egymást. Tehát például, hogyha az eredeti példához visszamegyünk, mondjuk lehet az, hogy a szendvics, a fogyasztói kosárban a szendvics mennyiségét növelem, úgy, hogy az üdítő italt, amit elfogyasztanék, annak a mennyiségét csökkentem, és összességében ugyanolyan mértékű szükségletkielégítéshez jutok. Ez azért van, mert a fogyasztó számára ilyenkor a két termék helyettesíti egymást, tehát csökkenthető az egyik, a másik növelhető, és közben az összszükségletkielégítés nem változik. Ez a mínusz delta y per delta x, abszolút értékben szoktuk értelmezni, ez az úgynevezett helyettesítési ráta. Ez a helyettesítési ráta, tehát azt mutatja meg nekünk, hogy az adott fogyasztó preferenciái alapján, hogyha egy egységgel több X terméket akarok elfogyasztani, mennyi Y-ról kell lemondani, hogy a szükségletkielégítés színvonala ne változzon, vagyis hogy ugyanazon a közömbösségi görbén legyünk. Geometriailag ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy a két ponton átmenő egyenes meredekséget. Tehát a két ponton átmenő egyenes meredekségeként határozható meg ez a helyettesítési ráta. A helyettesítési rátát, ha már vizsgáljuk, és majd visszatérünk ide a jellemzőkhöz, tehát ott az ábrán nagyobban lehet látni, hogy mi ez a helyettesítési ráta, tehát a két pont között elmozdulunk, például az A pontban Y termékből 6-ot, X-ből 1-et fogyasztunk, a B pontban Y termékből 2-t, X-ből 5-öt fogyasztunk, tehát ez a helyettesítési ráta 4/4 lesz, hiszen 4 Y-ról kell lemondani ahhoz, hogy 1-ről 5-re változtassam meg az X termék fogyasztását. Na most a helyettesítési rátánál, tehát két pont közötti elmozdulást értelmezünk, hogyha a két pont közötti távolságot csökkentem végtelen kicsire, akkor a helyettesítési határrátáról beszélünk. A helyettesítési határrátának a jele MRS, tehát ilyenkor a közömbösségi görbe egy pontjában értelmezzük a helyettesítést, és azt fejezi ki, hogy végtelen kis egységgel növelve az X elfogyasztott mennyiségét, mennyivel kell csökkenteni az Y-t, hogy az összhaszon ne változzon, és ezt úgy írhatjuk fel, hogy dy per dx. Na most ilyenkor tulajdonképpen az történik, hogy ha van egy hasznossági függvényem, mondjuk legyen ez a hasznossági függvényem a következő, hogy x négyzetszer y a harmadikon, akkor ennek az esetében próbálom értelmezni, hogyha az x terméket egy végtelen kis egységgel növelem, mennyi y-ról kell lemondani, akkor a helyettesítési határrátát úgy fogom tudni kiszámolni, hogy veszem ennek a hasznossági függvénynek az x szerinti parciális deriváltját, és ezt kell elosztanom a hasznossági függvény y szerinti parciális deriváltjával. Mutatom ezen a hasznossági függvényen, hogy mit jelent. Tulajdonképpen ilyenkor arról van szó, hogy azt nézem meg, hogy ha az egyik változót egy végtelen kis egységgel változtatom, milyen hatás következik be a hasznossági szintbe. Tehát itt, hogyha az úgynevezett X termék határhasznát akarom kiszámolni, ami azt mutatja meg, hogy X-et növelve mennyivel változik az összhaszon, akkor a hasznossági függvényemet X szerint kell parciálisan deriválni. Ilyenkor az Y változatlan, Tehát egy konstans szorzó van a hasznossági függvényemben, ami konstans szorzónál a derivált is megmarad konstans szorzó, és az x négyzetet kell x szerint deriválni, tehát azt fogom kapni, hogy 2-ször x-szer y a harmadikon. Ha kiszámolom az y terméknek a határhasznát, az azt jelenti, hogy most a hasznossági függvényemet y szerint kell deriválni, tehát az y termék határhasznának a közgazdasági tartalma az, hogy végtelen kis egységgel növelve az y elfogyasztott mennyiségét, miközben az x elfogyasztott mennyisége nem változik, hogyan változik az összhaszon. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a hasznossági függvényünket most az y szerint deriváljuk parciálisan. Ez úgy fog kinézni, hogy most az x viselkedik konstans tényezőként, tehát megmarad szorzó tényező, x négyzet, és az y harmadikot kell y szerint deriválni, ez úgy fog kinézni, hogy szorozva 3-szor y a négyzetem. Tehát a helyettesítési határrátánk, amit fölírhatunk a határhasznok arányaként, az úgy fog kinézni, hogy az mu x az 2-ször x-szer y a harmadikon, és a y termék határhaszna pedig úgy fog kinézni, hogy 3-szor x négyzetszer y négyzet. Ezt, hogyha egyszerűsítjük, amit lehet, azt fogjuk kapni, hogy 2-ször y per 3x. Ez lesz az a helyettesítési határráta, amit keresünk, ami megmutatja nekünk azt, hogy az x változásánál mennyi y-ról kell lemondanunk. Majd ezeket a gyakorlati órákon fogjuk gyakorolni, tehát megnézzük majd. Na most térjünk vissza a közömbösségi görbéknek a jellemzőinél. Tehát azt mondtuk, hogy a negatív meredekség összefügg azzal, hogy helyettesíthető a két termék a fogyasztó számára. Ugye ez alapján néztük ezt a helyettesítési rátát, helyettesítési határrátát. A másik dolog, ami a negatív meredekséggel összefügg, az az, hogy érvényesül a dominancia elve. Tehát például, hogyha van-e valami kérdés? Lassabban? Ezeket én fölteszem a honlapra, nem kell leírni, ami itt ki van. Jó? Tehát ezzel nem. Mehetünk tovább. Na, egy kis figyelmet akkor, és megyünk tovább, tehát azt a kérdést azt nem értettem, majd utána, jó? Tehát ott tartunk, hogy a közömbösségi görbéknek a negatív meredekségét nézzük. Tehát a másik dolog, ami a negatív meredekség mögött van, az az, hogy érvényesül a dominancia elve, tehát ha valamelyik jószágból több van a jószágkosárba, akkor magasabb hasznossági szintre jutunk. Tehát például, ha itt van a közömbösségi görbénk, és mondjuk ebbe az A pontban vagyunk, és növelem az X elfogyasztott mennyiségét, vagyis az A pontból elmozdulok a B pontba, akkor egy magasabb hasznossági szintre fogok jutni. Tehát ez a közgazdasági tartalma ennek a negatív meredekségnek. A másik nagyon fontos tulajdonság, hogy ezek a jól viselkedő közömbösségi görbék, ha megnézzük, origóra konvexek. Ez azt jelenti, hogy megfigyelték, hogy egy átlagos fogyasztó az átlagos összetételű jószágkosarat preferálja a szélsőséges összetételű jószágkosarakkal szembe. Például, hogyha elképzeljük azt, hogy vasárnapi ebéd készül odahaza, akkor az átlagos összetételű jószágkosár, amit vasárnap délben elfogyasztunk, áll valamilyen levesből, húsból, köretből, salátából, valami innivalóból. Általában a fogyasztók mindegyike, általában ezt a jószágkosarat preferálja a szélsőséges jószágkosárral szembe, Képzeljük el, ha csak levest kapnánk vasárnap ebédre, vagy ha csak mondjuk egy pohár bort kapnánk ebédre, tehát az átlagos összetétel magasabb szükségletkielégítést tesz lehetővé. Ez azt jelenti például, hogy tehát például a ha megnézzük az A és a B jószág kosarat, akkor ez relatív szélsőséges olyan értelemben, hogy az A jószág kosárban több az Y, a B jószág kosárban pedig több az X a másik kosárhoz képest. Na most, hogyha valamilyen átlagot képezünk, akkor a két ponton átmenő egyenesen fognak elhelyezkedni az átlagos összetételű jószág kosarak, mondjuk legyen ez a C pont, és ez már egy magasabban fekvő közömbösségi görbén van. Majd beszélünk róla a jövő héten, hogy vannak olyan esetek, amikor a szélsőséges jószág kosarat preferálja az ember, tehát például, hogyha az egyik terméket nem szereti, utálja, mondjuk, hogyha a tökfőzelék és a kolbász párosnak a közömbösségi görbéjét rajzolnánk föl számomra, akkor nem így néznének ki, mert én nem szeretem a tökfőzeléket. Gondolom más is van így, meg jó néhány ilyen terméket fel tudnánk rajzolni. Na ez az az ábra, ami nem látszik semmi, azt hagyjuk akkor. Nézzük meg azt... Na, még egy kicsit pihennek, jó, mert úgy látom, hogy sikerült lefárasztani mindenkit. Még egy picit pihennek, és az optimális választást megnézzük. Előtte egy picit próbáljunk belegondolni, hogy mi van akkor, hogyha egy terméket elkezdünk fogyasztani. Tehát például tegyük fel, hogy behozunk ide, mit tudom én, egy nagy hordó sört. És a fiúk, itt nem mindenki, mert nem mindenkit akarok, hogy igyon, hanem mondjuk egy fiatal embert ide hívunk, és elkezdjük, vagy mondjuk neki, hogy igyon. Az első pohár sör, amit elfogyaszt, az nagymértékű szükségletkielégítést jelent, és mi fog történni, ha újabb és újabb pohárral fog fogyasztani a sörből? Ugye egyrészt be fog rúgni előbb-utóbb, meg vécére kell neki menni, ez egész biztos. De egy-egy újabb pohár sörnek az elfogyasztása a szükségletkielégítésnél hogyan fog jelentkezni? Az első pohár sör az embernek nagyon jól esik. A második pohár mondjuk jól esik. Nekem úgy körülbelül a harmadik már nem igazán, tehát nálam akkor már kezd baj lenni. Tehát... Tehát, hogyha itt a sör elfogyasztott mennyiségét nézzük, tehát itt legyen korsó, jó? Egy kicsit kérem, hogy maradjanak csöndesebben, mert nagyon nehéz annyira kiabálni, hogy ezt a nagy termet be, és most kiabáljam. Gondolom, most mindenki azon van elmerülve, hogy kinél hány korsó sör okoz különösebb problémát. Most tegyük fel, hogy van egy képzeletbeli ember, lehetek én is, személyeskedhetünk velem is, de nem fogom bevallani, hogy hány korsó sörtől fekszem ki, én már elég hamar azért. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk elfogyasztom az első korsó sört, akkor elérek egy ilyen hasznossági szintet. Tehát itt a sör hasznossága jelenik meg. Amikor elfogyasztom a második korsó sört, akkor természetesen nő a szükségletkielégítés mennyisége, a harmadik korsónál mondjuk ekkora lesz, és hogyha ezeket a pontokat összekötöm, akkor valami ilyesmit fogok kapni. Ez egy hasznossági függvény lesz, ahol a sör elfogyasztott mennyisége és a szükségletkielégítés mértéke között keresem a kapcsolatot. Most, ha megnézzük, akkor az történik, hogy az első egységnyi sör elfogyasztása, tehát az első korsó sör elfogyasztása okoz nekem egy haszonnövekményt nulláról U1-re. Ez lesz a határ haszna a sörnek. Tehát az elfogyasztott mennyisége, ha megiszom az egy korsó sört, akkor lesz egy haszon növekmény, ez kifejezi, hogy egy korsó sörnek mekkora a határhaszna. A második korsó elfogyasztásánál ez a haszon már kisebb lesz, és a harmadiknál még kisebb. Egészen eddig, hogyha növelem a fogyasztásomat, már meg sem merem mondani, hogy mennyi lesz, mondjuk a hatodik korsó sör, akkor elérek egy úgynevezett telítettségi pontot. Ez a telítettségi pont azt jelenti, hogy a szükséglet kielégítésem maximumában vagyok. Ha tovább növelem a fogyasztást, mondjuk még egy korsó sört meginnék, akkor az összhaszon már nem nőne, hanem elkezdene csökkenni. Mondjuk elájulnék abba a pillanatba például, vagy nem tudom, jönnének a rohamkocsik értem, vagy éppen valami más jele is lehetne a dolognak. Azt feltételezzük, hogy a racionális fogyasztó csak eddig a pontig fogyaszt. Tehát ez a telítettségi pont. És ebben a telítettségi pontban a határhaszon éppen nulla. Tehát ha itt végtelen kis egységgel növelem az elfogyasztott mennyiséget, akkor az összhaszon nem fog változni. Hogyha ide alá rajzolnánk a határhaszon függvényt, akkor az úgy nézne ki, hogy negatív meredekségű lenne, és itt érne el a nullát. Ezt az összefüggést Gossen német közgazdász határozta meg, és az ő neve után Gossen egyes törvényének hívják. Ez a csökkenő élvezetek, vagy csökkenő határhaszon elve. Most az a kérdésem, és ezen gondolkozunk, hogy vajon minden termék elfogyasztása során érvényesül-e ez a csökkenő határhaszon törvénye, vagy csökkenő élvezetek elve. Tudunk-e olyan terméket vagy szolgáltatást mondani, ahol ez nem igaz? Általános-e ez az összefüggés? Van-e valakinek olyan példája, aminél biztos, hogy nem igaz? Tessék? Jó, itt van egy példa már, igen, mondja, de hangosan. Hát a levegőnél is csökken a határhaszon, nem? Mert hogyha olyan nagyon gyorsan elkezdek hápogni itt ő előtte, akkor a nulláig telítődöm, és már nincs neki értelme. Itt elhangzott egy olyan dolog, hogy például a Mercedesek száma. Lehet-e a Mercedeseknek a fogyasztása ilyen, hogy egy bizonyos mennyiség után már nem nő, hanem csökken a határhaszon? Ugye ez egy összetett példa volt, és valószínűleg azért mondta, mert a Mercedesekhez, annak a tulajdonlásához kötődik valamilyen társadalmi státusz. Tehát minél több Mercedesem van, annál inkább vagyok valamilyen ember, mondja. Jó, például a pénz, nagyon jó példa a pénz. A pénznek csökken a határhaszna? Hát egy csomó embernél nem. Például általában az élvezeti cikkek esetében igaz az, hogy nem érvényesül ez a csökkenő határhaszon. Ugye vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a szex is ilyen, tehát hogy minél több, annál inkább nő a határhaszon. Na minden esetre térjünk vissza most, még egy picit bírjunk, körülbelül még egy 5 percre van szükségem, tehát térjünk vissza a példánkhoz, illetve a logikánkhoz. Tehát megbeszéltük azt, hogy van egy korlát, a jövedelem és az ár segítségével ez meghatározható. Egy pici türelmet még jó. Tehát a költségvetés egyenes segítségével lehatároljuk a megvásárolható jószágkosarakat, és a preferencia rendszer alapján pedig meghatározzuk, hogy melyek azok a jószágkosarak, amelyek a fogyasztó számára közömbösek. Most keressük a megvásárolható jószághalmaz közül azt, amelyik a legmagasabb szükséglet kielégítést teszi nekünk lehetővé. Itt az ábrán látjuk, hogy 3 ilyen fogyasztói kosár van bejelölve, a B, A és a C. A kérdés az, hogy ezek közül a jószágkosarak közül melyik az, ami a fogyasztó számára a lehető legjobb. megvárom jó, amíg azok, akik beszélgetnek, befejezik a mondatokat, hogy ne zavarjuk egymást. Na, tehát azt szeretném elmondani, hogy a megvásárolható jószág kosarak közül azt az egyet keressük, ami a fogyasztó számára a lehető legmagasabb szükségletkielégítést teszi elérhetővé. Ott az ábrán látjuk a költségvetési egyenest, ami ketté választja a megvásárolhatót a nem megvásárolható jószág halmaztól, és bejelöltem a közömbösségi görbéket, három ilyen közömbösségi görbét rajzoltam be. Hasonlítsuk össze az A, B, C jószágkosarat. Ugye az B jószágkosár és a C jószágkosár az U1-jel jelölt közömbösségi görbén van. Ezek adott ár és jövedelem korlát mellett megvásárolhatók, elköltöm vele teljesen a jövedelmemet. Ha az A jószágkosarat megnézzük, ez megvásárolható, elköltöm teljesen a jövedelmemet, viszont nem az U1, hanem az U2 hasznossági szint elérését teszi lehetővé. Tehát biztos, hogy a költségvetési korlátról fogok választani, mert akkor költöm el a legtöbb az összes jövedelmet, és azt a jószágkosarat fogom kiválasztani, ami a legmagasabban fekvő közömbösségi görbén van. Ha megnézzük, ez az ábrán egy érintési pont. Tehát ilyen jól viselkedő közömbösségi görbék esetében a fogyasztó választása érintési pontként határozható meg. A költségvetési egyenes és a legmagasabban fekvő közömbösségi görbe érintési pontja lesz. Ebben az érintési pontban nézzük meg, hogy két dolog van. Ugye az érintési pont a közömbösségi görbé, tehát ebben a pontban a közömbösségi görbéhez húzunk egy érintőt, aminek a meredekségét a helyettesítési határráta mutatja meg nekünk. Tehát abban az A pontban meghatározhatjuk a helyettesítési határrátát, mégpedig úgy, hogy a határhasznok arányaként fölírjuk. Tehát ez felírható az X termék és az Y termék határhasznának arányában. Ugyanakkor ez az érintő egy költségvetési egyenes, aminek a meredeksége a termékek árarányától függ. A két egyenes egybeesik, ezért az optimális fogyasztási szerkezet esetében a helyettesítési határráta meg fog egyezni a termékek árarányával. Ez az egyenlőség az, amit a feladatok megoldásánál általában fel tudunk használni. Tehát ahhoz majd, hogy a fogyasztói magatartással kapcsolatos számítási feladatokat meg tudjuk oldani, kell tudnunk azt, hogy a költségvetési egyenest hogyan írjuk fel, illetve hogy az optimális választásnál a helyettesítési határrátának meg kell egyezni az árarányokkal. Ebből, ha ezt átalakítjuk, akkor azt fogjuk kapni, hogy az X termék helyett határhaszna osztva az X termék árával meg kell, hogy egyezzen az Y termék határhaszna és az Y termék árának a hányadosával. Ugye itt ezt a részt fogjuk átrendezni. És amit itt kapok, az a Gossen 2-es törvénye. Ez azt mondja ki, hogy akkor lesz optimális a fogyasztó fogyasztási szerkezete, az utoljára elköltött pénzegységre jutó határhaszon mind a két termékre nézve megegyezik. Ez az optimális fogyasztói döntésre, ez az összefüggés, amit itt kaptunk, csak a jól viselkedő közömbösségi görbékre igaz. Lesznek speciális alakú közömbösségi görbék, amiket a következő héten vizsgálunk meg, és azoknál majd azt látjuk, hogy bizony vannak olyan esetek, amikor valamilyen sarokmegoldás adódik, vagy valamilyen szélsőséges összetételű jószágkosarat választunk, és ezekben nem érintő feltétel lesz az optimális fogyasztási szerkezet. Ilyenkor általánosságban azt tudjuk meghatározni, hogy az optimumnak az a feltétele, hogy a költségvetési egyenes és az általa elérhető legmagasabban fekvő közömbösségi görbe közös pontja legyen ez a jószágkosár, amit keresünk. Például ez egy ilyen esetet mutat, majd ezzel foglalkozunk részletesen. ez itt az origóra nézve nem konvexek a közömbösség görbék, hanem konkáv. És nézzük meg, hogy itt a legmagasabban fekvő közömbösség görbe az a C2 csillaggal jelölt pont. Tehát ez fogja biztosítani a fogyasztó számára a legmagasabb szükségletkielégítést. És nézzük meg egy utolsóként, gondolatként egy példát. Ez a példa egy hadifogoly táborba készült. Gyakorlatilag a hadifogoly táborban megfigyelték azt, hogy az adagok kiosztásánál ugye kialakul egy csere a hadifoglyok között. Itt két csoportnak a preferenciáit látjuk. A baloldali ábra az angol hadifoglyoknak a fogyasztását, preferenciáit mutatja a tejára és a kávéra vonatkozóan. A jobboldali pedig a francia hadifoglyoknak a preferencia rendszerét. És ha megnézzük, itt az volt az érdekesség, hogy a hadifoglyoknak ugye nem volt pénzük, és a cigaretta alakult ki pénzként, az töltött be pénzfunkciókat, tehát az árakat a cigarettához viszonyítva határozták meg. Ez határozta meg a költségvetési egyenesüket, és az optimális választásokat látjuk úgy, hogy az angolok tejából többet fogyasztottak, mint kávéból, és a franciák pedig fordítva. És ez alapján látjuk azt, hogy miért alakulhatott ki a két csoport között csere, mert ugye a fejadagokban egyforma mennyiségeket kaptak, és a preferencia rendszerük miatt, hogyha csereberéltek egymás között, magasabb szintű szükségletkielégítést értek el. Na ennyit mára, úgy látom egy kicsit sok volt, de remélem, hogy azért a következő alkalommal helyre rakjuk.